Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 666. sorszámú éneket énekeljük. Ez az ének egy gyönyörű reggeli ének, így kezdődik az első verse, örök élet reggele. Az első és a második verseket énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 770. dicséret éneklésével. A 770. dicséretet végig énekeljük. A 770. dicséret így kezdődik, az Úr csodásan működik. Három versét találjuk az énekeskönyvben. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Kilencedik úrnapja, 26. kérdés. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökké való tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja. Én nékem az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem. Minden testi, lelki szükségemre gondot visel, és még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralomvölgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges atya.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a János szerinti evangéliumban, az evangélium 12. részében, a 20. verssel kezdődően a 26. versig így. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett buzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi is az Úr Jézus szeretnénk látni, szeretnénk vele találkozni, hallani a szavát, a bátorítását, biztatását, és azt, ahogy megerősíti, hogy kiválasztott bennünket az üdvösségre, és az ő szövetségének a tagjaivá hívott el minket. Annak az új szövetségnek, amit minden időknek előtte készített, és amelynek mi magunk is tagjaivá lehetünk az ő kegyelméből és az ő irgalmából. Urunk, így jövünk most is hozzád, hogy téged dicsőítsünk. Hogy dicsőítsünk azért, mert mindenható vagy, mindenek felett való, minden a te kezedben van, minden tőled függ, te vagy ennek a világnak az örökké való ura, és minden neked van alávetve. És jöttünk, Urunk, hogy könyörögjünk azért és imádkozzunk, hogy cselekedjél is ebben a világban, hogy a sok gonoszság és a sok rossz mellett valami módon mégis ellensúlyozzad mindezt, ami számunkra. Urunk, jöttünk, hogy támaszunk legyél, jöttünk, hogy bátorítsál, jöttünk, hogy megerősíts. Ugyanakkor jöttünk lehajtott fejjel is. Lehajtott fejjel és orcánk pirulásával, hiszen nem a te kedved szerint éltünk sokszor, hiszen nem szerettünk igazán téged tiszta szívből, és nem szerettük igazán embertársainkat is oly sokszor tiszta szívből. Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg a mi tudatlanságunkat, és bocsásd meg a mi ellenállásunkat. Bocsásd meg, hogy olyan gőgösek vagyunk, és olyanok, akik azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, és nem tudunk előtted meghajolni, hanem ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, ragaszkodunk a bűneinkhez. Urunk, légy szabadító Isten a te igéddel, ami számunkra az életünkben is. Így kérünk, hogy kísérj el, erősíts meg, és imádkozunk, hogy áld meg a te igédet ezen a vasárnapon mindannyiunk számára. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 266. számú dicséretet énekeljük, közben a gyerekek számára ajánljuk a gyermekisten tiszteletnek a lehetőségét, a gyerekfoglalkozást. Gabi néni várja itt az ajtónál a gyerekeket. A 266. dicséret így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, ez megvan írva a felolvasott igeszakaszban, János evangéliumának a 12. részében, melyből most a 26. verset olvasom újra. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Böjtben vagyunk és készülünk a húsvéti eseményekre, a virágvasárnapra, a nagy hétre és a nagypéntekre, és hát különösen is a húsvétra. Az ige most a János evangéliumából egy kicsit előre szaladt ezekben az eseményekben. Nem jó beosztásban követjük talán, de jó ez a beosztás, hiszen itt most a virágvasárnapi bevonulás után vagyunk. Legalábbis a János evangéliumában. A virágvasárnapi bevonulás után, ugye tudjuk, hogy Jézus megérkezik az ünnepre, a zsidók húsvétjára, és amikor megérkezik, akkor egy szamár háton vonul be Jeruzsálembe, sokan kijönnek és üdvözlik őt, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya, pálmaágokat fognak, és azzal üdvözlik őt. Ugye errefelé Magyarországon az eddigi éghajlat szerint aránylag kevés a pálmafa. Nem tudjuk, mi lesz, de egyelőre viszonylag ez volt a tapasztalat. Úgyhogy nálunk virágvasárnap ennek a vasárnapnak a neve, és nem pálma vasárnap. Mi így fejezzük ki ezt a tavaszi alkalmat. Szóval a virágvasárnapnak az eseményeit látjuk magunk előtt, és ez nem egy véletlen esemény, nem egy olyan esemény, ami váratlanul következett be. Nyilván a tanítványoknak váratlan volt, olvassuk is, hogy nem értették, hogy mi ez, hát most mi van, mi történik, hogyan van mindez. Ugye több dolgot sem értettek, az első azért nem értették, mert itt Jézust üdvözlik, mint egy királyt, mint egy győztes uralkodót üdvözlik, és hogy Jézus ezt nem utasítja vissza. És addig, korábban többször, amikor csodákat láttak, akkor úgy volt, hogy királlyá akarják tenni. és Jézus akkor elmegy, tiltakozik, nem hagyja, hogy ez megtörténjék. Itt viszont nem utasítja vissza ezt a fajta királyként való üdvözlést, ezért nem értik meg, hanem csak azután értik meg, miután megdicsőült, és akkor jut eszükbe, hogy ami történt, az meg volt írva. Mert hogy már megvan korábban írva, megtaláljuk Zakariás próféta könyvében több száz évvel korábban, hogy Szamárcsikon fog bevonulni a messiás Jeruzsálembe. Szóval, hogy ez ott van az Ószövetségben, amit ismertek, de nekik ez így valahogy azonnal, akkor ott nem állt össze egyetlen képpé. Ó, hányszor vagyunk mi is, akik így járunk, hogy nem áll össze valami egyetlen képpé, idő kell hozzá, és utólag könnyebb értelmezni valamit, mint akkor ott, talán ez egy egyszerűbb helyzet. Ugye visszafelé sok segítségünk van az értelmezésben, átláthatjuk az egész történetet, és van időnk gondolkodni, talán egy kis távolságot is nyerünk az eseményektől, de akkor ott néha nehezebb megérteni, ami történik. Így jártak a tanítványok is, és ez a nagy ünneplés az, amikor ugyan Jézust így nem teszik királlyá, de meglátjuk Jézusnak a királyi tisztét. Ugye három tisztet szoktunk Jézusnak tulajdonítani, hogy jobban megértsük az ő küldetését, és jobban megértsük azt, ami jelent, mint Istennek a fia ebben a világban, az ő munkálkodása. Az egyik az a prófétai tiszt, aki tanít, aki az atyáról tanít, aki elmondja azt, amit tudnunk kell, és rávilágít az igazi ismeretre. Aztán ott van, és a prófétai tiszthez hozzá tartoznak egyébként a csodák is, hát nem ennyire, mert ugye Jézusnak a csodái azok jelek, messiási jelek is, de hát vannak olyan proféták, akik különféle csodákat tettek, ugye az egyik talán ilyen leghíresebb, vagy legismertebb Elizeus proféta, akinehez több csoda is fűződik, mert ugye azt kéri a mesterétől, Illéstől, aki talán még ismertebb, de azt kéri tőle, hogy ő benne kétszer akkora lélek legyen, mint Illésben volt, és ugye aki ismeri a történetet, amikor Illés elragadtatik, akkor ott van, ezért megkapja a kétszer akkora lelket. Ugye az Illés tüzes szekéren ragadta el az Úr, és hát ezen a történeten, vagy ekkor történik a staféta átadás a köpenyével gyakorlatilag Elizeusnak, aki egy csoda tévő proféta, szóval nem új a jelenség, de hogy ennyi csoda történjen, meg ilyen sok minden, ennyi gyógyítási történet legyen, ez mindenképpen messiási jel. Szóval a profétai tiszte. A második tiszte a királyi tiszte. Jézus részese, mint örökkévaló Isten, Isten uralmának. Tehát ugye Jézus, azt tudjuk, hogy nem akkortól van, mint messiás, amikor megszületett Betlehembe, hanem ő örökkévaló Isten, mindig létezett. Mindig is volt, létezett. Az, amikor erre a földre jött, a mennyből alászállt és testet öltött, az miértünk történt, mint fiú jött közénk, Istennek a fia jött közénk. És ebben a dologban ő, mint királyt látjuk pont a jeruzsálemi bevonulásban, akinek minden hatalom a kezében van. Testvérek, ne egy ilyen alkotmányos királyságot képzeljünk el, ami most van, hanem egy olyat, ami akkor volt, amikor a királyoknak volt hatalma, és amikor a királyok valóban uralkodtak és kézben tartották. Ugye a királyi uralomhoz nem csak a hatalom, hanem a rend fenntartása, meg az is hozzátartozott, hogy az ő feladatuk, felelősségük volt a társadalom működtetése is. Itt Jézus, mint király, a királyi tiszt azt jelenti, hogy minden hatalom az övé. És van a harmadik tiszt, ez pedig a főpapi tiszt. Ugye a főpapnak a dolga az volt, hogy bemutassa az áldozatot, a nagy engesztelő áldozatot, az engesztelés ünnepén az egész népért bemutassa az áldozatot, de ezt újra és újra meg kellett ismételni. Jézus pedig bemutatja az áldozatot az egész népért, ugye ahogy hallottuk az elmúlt vasárnap, nem csak azért a népért, hanem minden népért, tehát nem csak a zsidókért, hanem minden népért bemutatja az áldozatot, és azok, akik hisznek benne, azok önmagát áldozza fel, tehát mint a bárány, ő lesz feláldozva, önmagát áldozza fel, és akik hisznek benne, azoknak örök élete van. Szóval látjuk itt a bevonulást, és azt, hogy Jézust királyként ünneplik, a királyi tisztét, és utána jön az a történet, amit felolvastam. Néhány görög is van közöttük, akik felmennek az ünnepre, Jézus is ide ment, ez a zsidók húsvéti ünnepe, amikor emlékeznek az egyiptomi szabadításra. És eljönnek, hogy imádják az Istent. Ez egy érdekes dolog. Görög. Kik a görögök? Mit keresnek ott a görögök? Ez egy zsidó ünnep, mi közük hozzá? Hát akár a diaszpórában élő zsidóságra is gondolhatunk, akik görög nyelvűek már inkább, ugye miattuk történik majd az Ószövetség, vagy miattuk történt egészen pontosan az Ósz, akkor már múlt időben az Ószövetség lefordítása görög nyelvre, a Septuaginta, mert csomó zsidó már nem beszélte olyan jól az eredeti nyelvet a szétszórtságba. Hát mondjuk képzeljük el, hogy mondjuk magyarok több generációban élnek külföldön, ez nem csak a menekültek, hanem újabban a vendégmunkásként máshová érkezők esetében is megtörténik, hogy a nyelv egyre nagyobb nehézséget okoz. Találkoztam olyannal is, aki egy ilyen angol nyelvterületen élt, és magyarul nem nagyon beszélt, a családja is már angolról beszéltek a családban is, mert a többiek angolok voltak, és hát nagyon, illetve amerikaiak, hát amerikai akcentussal beszélte a magyart. Tehát tudta, még megismerte, de azért lehetett látni, hogy ez nem egy egyszerű történet az ő számára. Szóval a görög nyelv, lehettek olyan zsidók, akik máshol éltek, de nekik már jobban ment a görög, mint a saját nyelvük. Vagy lehettek olyanok, akik eredetileg nem is zsidók voltak, hanem közben zsidóvá lettek, mert voltak ilyenek is, akik prozeliták, tehát nem izraeliták, hanem prozeliták voltak, akik ugyan nem zsidónak születtek, de mégis betértek a zsidó vallásba, és annak minden törvényét, szabályát vállalták. De az is lehet, hogy istenfélő pogányokról van szó, ugye ők nem mehettek bejebb a templomba, de egy bizonyos részig igen, a pogányok udvaráig. Az istenfélő pogányok azok, akik szimpatizáltak az zsidósággal, majd nagyon fontos lesz egyébként a kereszténység terjedésében a szerepük, de ezt a sok törvényt, ezt a sok szabályt nem akarták magukra venni. Nagyon izgalmas volt a zsidóság, olyan különleges volt. Gondoljunk bele, hogy minden vallás tele volt szobrokkal, mindegyiken több isten volt. A zsidóknak egy istenük volt, nem volt szobor, láthatatlan isten, örökkévaló, és mindenféle szent könyvek voltak. Sokakban ugye ez az érdeklődést felkeltette, és sokan voltak olyanok, akik szimpatizáltak. De az a sok szabály, meg ez a sok törvény azért az erős volt számukra, de hittek az Istenben. Valakik jönnek, nem tudjuk kik, de nem odavalók. Hallottak Jézusról. És itt történik meg, hogy oda mennek Fülöphöz, aki Bétsajdából való. Ugye hát itt most a térképet nem tudjuk megnézni, de az nem is annyira Galilea, hanem Bétsajda már a másik oldalon van, tehát nem is oda számít. Tehát ő inkább ilyen görög, hát ha nem is görögnek, de ilyen görögös területről származik, és talán éppen azért van kapcsolódás vele, tehát hogy nem azokhoz mennek, akik teljesen idegenek, hanem hát talán jobban is tudnak görögül, talán közelebb érzik magukat hozzá valamilyen módon, és egy kéréssel fordulnak hozzá, Uram Jézus, szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Nagyon tetszik ez a rész. Uram Jézus, szeretnénk látni. Akkor elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Kézről kézre adják ezt az embert. Kézről kézre adják, hogy oda találjon Jézushoz. Valahol ez a tanítványságnak az egyik fontos feladata, hogy azok, akikben van érdeklődés, azok, akik valamilyen módon nyitottak, oda találjanak Jézushoz. Szóval nem az a lényeg, hogy ide találjanak az Isten tiszteletre, az is, az se rossz. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy oda találjanak Jézushoz. Hogy vajon tudunk-e olyanok lenni, olyan tanítványok lenni, Jézusnak olyan tanítványai lenni, akik segítenek másoknak, hogy oda találjanak, hogy találkozzanak. Mert hogy a keresztény hitnek az alaphelyzete az, hogy Jézussal kell találkozni. Akkor ott azzal a Jézussal, aki testben volt jelen, de most pedig azzal a Jézussal, aki az igében és a Szent Lelke által van jelen, találkozni kell. Enélkül nincsen keresztény hit. Hogyha Jézus nem szólít meg, hogyha személyesen nem tapasztalom meg, hogy ő értem is eljött, értem is szólt, nekem szólt, engem akart megragadni, engem akar az örök élettel megajándékozni, engem akar elhívni, hogy a mennyek országának a tagja legyek, hogyha ezt nem értem meg, hanem csak úgy a többiekkel sodródom, az nem a személyes hit. Ezért azok, akik már ismerik őt, azok, akik tudják, hogy hol van Jézus, akik tudják, hogy hol kell keresni, akik tudják, hogy hová kell menni, ők adhatják kézről kézre. Vajon tudunk-e így tekinteni azokra, akik körülöttünk vannak, hogy szólni, hogy felhívni a figyelmüket, hogy ajánlani. Egy nagyon szép példa, hadd mondjam el, csak így név nélkül, ugye volt egy új kezdeményezésünk, hogy az ifis korosztály, akik olyan, hát a 14, 15, 16, 17 éves kor között mozognak, pénteken 6-tól van ennek a csapatnak a közös biblia órája, vagy ifjúsági órája, nem is tudom mi a hivatalos neve, ifinek hívjuk és kész, hogy azokat is valahogy megszólítsuk, megtaláljuk, akik még nem találtak ide, akik még talán a konfirmációra, vagy most kezdik, vagy még a konfirmáció előtt vannak, és akkor szerveztünk egy ilyen minifit. És jöttek a gyerekek, volt, akit ismertem, volt, akit nem, bocsánat, hogy gyerekezem őket, de hát ugye ők ugye a fiataloknál is kisebbek voltak, és akkor jött valaki, és kérdezem, hogy melyik iskolába járnak. Azt gondoltam, hogy hittanosok. És akkor erre mondták, hogy hát ők igazából a Béresbe, mondom, az oda nem, mert ott én tanítom a hittant a nagyoknak, úgyhogy én meg nem ismerem őket. És akkor mondták, hogy ja, hát hittanra még nem járnak, de valaki, aki itt van az ifibe, annak az anyukája szólt nekik, átküldte ezt a lehetőséget, és eljöttek. Ugye nem baj? Mondom, dehogy baj, hát kitűnő. Tehát, hogy végül is az, amikor tovább tudjuk adni ezt a lehetőséget, amikor valakinek tudunk szólni. Nem könnyű ám eljönni a gyülekezetbe, csak mondom. Persze mindenki azt gondolja, ó, hát ez magától értetődik. Erre akkor jöttem rá, amikor hivatalból el kellett mennem egy katolikus alkalomra, egy római katolikus alkalomra. Hozzá kell tenni, hogy én nem vegyes családban nőttem fel, nálunk mindenki református volt. Na jó, volt nagymamám görög katolikus volt, de ez egy kis bibi így a történetben, szóval van egy kis folta a sztoriba, de összességében azért nálunk mindenki református volt, és az egész környék az volt. Tehát én gyerekkoromban egyszer elvitt a nagymamám a templomba, a görög katolikus templomba, vagy hát az katolikus volt, de mindegy, hagyjuk. Szóval elmentem egy ilyen templomba, és hát így nagyon néztem, hogy ott mi van, nem nagyon tudtam mit kezdeni vele, de ez volt az egyetlen élményem. Ez volt az egyetlen. És amikor el kellett mennem, akkor tele voltam görccsel, ugye már felnőttként, lelkészként kellett jelen lennem, mert meghívtak egy papszentelésre Csurgón, ugye mindenkit meghívtak, aki ott szolgált, én vallástanár voltam, és tele voltam görccsel. Nem voltam még katolikus templomban. Mit kell ott csinálni? Ugye a dolog még bonyolódott, mert fogták, és engem beraktak a papok közé. Ugye itt volt ez a sztori, amikor a püspököt előre akartam engedni, aztán nagyon kedves volt, mondta, hogy menjek a katolikus püspököt, menjek csak, nyugodtan. Sőt, nem értettem, de aztán utána elmagyarázták, hogy ott a előkelők mennek hátul, és a kevésbé számítottak elől, de ezt így akkor nem esett le nekem, hát honnan is, ugye ennyire nem tudtam. Jól meg is füstöltek egyébként, ugye képzeljék el a testvérek, ilyen abszisz volt, körbe ültünk, én ott szélen, és akkor jöttek azzal a füstölővel, és akkor odaálltak, és engem füstöltek, hát ugye a sok fehér között a feketét, ugye az ördögöt kiűzték, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem így gondolták, de én így éreztem. Szóval nagyon kínos volt, nem tudtam, mi fog következni. Ugye beülni a padba még hagyján, mikor kell felállni. Ezek ott felálltak, meg hirtelen mindenki letérdelt, meg keresztet vetett. Azt nem csináltam, de nem tudtam, hogy mit tele van az ember görccsel. Nehéz bejönni a templomba, nehéz eljönni a gyülekezetbe, tényleg nehéz. Nem tudom, aki úgy kezdte, hogy egyszer csak bejött, az el tudja ezt mondani, hogy így van. Kell segítség, kell aki támogat, aki biztat. Nem mindenki érdeklődik, ez igaz. De van, akiben van érdeklődés. Vajon ő megtalálja-e azt a tanítványt, aki tud segíteni ebben? Ő megtalálja-e? Megtalál-e engem? Vajon én észreveszem-e, hogy kiben van érdeklődés? Így történik Jézust akarjuk látni. Jöttek az ünneple, hallottak Jézusról, Jézust akarjuk látni. Bizony ma is vannak, akik Jézust akarják látni. Nem biztos, hogy meg tudják így fogalmazni, de van bennük valami. Tudják, érzik valahogy, hogy nekik találkozniuk kéne Jézussal. Van vágyakozás. Hát néha ez akkor történik, amikor az ember úgy belemerül, néha ez meg akkor történik, amikor pedig hát úgy van, hogy nehéz helyzetbe kerül. De jó lenne, ha nekem is lenne Istenem, hogyha oda tudnék menni, ha lenne valami kapcsolatom az Úrral. Uram, Jézus szeretnénk látni. Lehet, hogy mi is így indultunk el valamikor, talán ki sem mondva, de hogy őt szeretnénk látni. És olyan szép ez a történet, ahogy egymást kezébe adják. Egyébként ugyanígy van, vagy ez egy kicsit hasonló majd Pállal, amikor ugye Saulból Pál lesz, még nem azonnal, de a keresztényeket, kicsit nyilván arrébb van Jézus feltámadása után, amikor a keresztényeket üldözi Pál, és illetve Saul, és megtér a damaszkuszi úton, és akkor ott megmentik az ottani, hát azt mondtam most, hogy keresztjének, de akkor még nem így hívták őket, Jézus követők megmentik, és elmegy Jeruzsálembe, hogy találkozzon a apostolokkal. De senki nem tud az apostolokról. Mindenki, nem tudom, hogy hogy történt, csak senki nem tud róla. Az apostolok nem akarnak vele szóba állni. Miért? Hát az ellenséggel? Hát ne vicceljünk. Hát senki nem hisz neki. És akkor jön egy ember, egy Barnabás nevű ember, aki vállalja érte a felelősséget, és aki megteremti ezt a kapcsolatot, hogy találkozzon az apostolokkal. Szóval így kézről kézre adva, így lehet eljutni Jézushoz. Legyünk ilyenek. Legyünk ilyen Fülöpök, és hogyha kevesek vagyunk, akkor vonjunk be másokat is, még egy Andrást is vonjunk be, és akkor úgy vigyük Jézushoz azt, aki az Úr Jézust keresi. Jézus pedig azt mondja, így válaszol nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Vagyis Jézus arról beszél, hogy közeledik az ő feláldoztatásának az ideje. Ugye ez egy önfeláldozás, hiszen Jézus egyrészt előre tudja, másrészt pedig vállalja is ezt a küldetést, még akkor is, hogyha ott a Gecsemáné kertjében úgy imádkozik, hogy Uram, ha lehetséges, vedd el, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Szóval Jézus tökéletesen tisztában van annak a szörnyűségével, tisztában van a fájdalmával, tisztában van azzal, hogy amit vállal, az nem kis dolog, és hogy ő rá mi vár, de mégis vállalja, és tudja azt is, hogy közeledik ez az óra. Erről tesz bizonyságot, amikor azt mondja, bizony-bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett buzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ez egy olyan kép, ami egyik értelmeztető. Van egy buzaszem, hogyha nem vetjük el a földbe, akkor ott lesz a buzaszem, jó, sokáig lehet nézegetni, de egyedül van. Ha elvetjük a földbe, mi történik? Akkor esik az eső, megnedvesedik a föld, süt a nap, meleg van, és elkezd kikelni, és termést hoz, és a kalászon újabb sok buzaszem fog teremni. De az, amit elvetettünk, az többet nem lesz buzaszem, az meghal. Ugye ez a kép így előttünk van, Jézus önmagáról mondja, hogyha ő nem hal meg, másnak nem lesz élete. Ha ő nem hal meg, nekem nincs életem. Hogyha ő nem hal meg, nektek nincs örök életetek. Kellett, hogy ő meghaljon, hogy ez legyen a termés, hogy mi legyünk a termései, mi legyünk ennek az eredménye, akik ismerjük őt, hogy mi legyünk azok, akik innentől kezdve tovább megyünk. Megint egy történet jut erről is eszembe. Az egyik presbiter testvérünk most beteg, nem tud itt lenni, ő mesélte, engem így meglepett, és meg is jegyeztem, hogy az ő házasság kötésekor, lelkész volt az édesapja, a házasság kötésekor ezt az igét olvasta fel a lelkész. Ugye mindig van egy ige hirdetés, hogy aki még nincsen egyházi házasság kötése, szóljon meg, akkor pótoljuk. Szóval van egy ige hirdetés, és az ige hirdetésnek van egy igéje, ott is van egy ige. Engem úgy meglepett, hogy ezt olvassák fel, hogy a buzaszemről, ami meghal. És valóban képzeljük el, hogyha így gondolkodnánk a házasságról, ha így gondolkodnánk, hogy én a buzaszem vagyok, és hogy ahhoz, hogy ennek termése legyen, ahhoz itt, ugye nem nyilván nem meghalni kell a szószoros értelmében, de valamiféle lemondásról, szolgálatról szól, és nem pedig az önmegvalósításról. Mennyivel boldogabb házasságban élhettünk volna, vagy élhetnénk, hogyha így tekintenénk magunkra, meg a kapcsolatainkra, hogy miért is vagyunk, és mi a feladatunk, és hogyan működhetne ez. Szóval engem azért lepett meg, mert én úgy nem mertem volna választani ezt az igét egy házasság kötéskor. Azt mondja Jézus, ha a buzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Meg micsoda ter? 2000 éve, majdnem 2000 éve fiatalokkal számoltuk ki, hogy lassan 2000 éves az egyház. Igen, a Jézus születése ez kicsit ugye bizonytalan, hogy pont úgy volt-e, akkor néhány év ide-oda, de hogyha azt ha veszük, akkor 2000, mondjuk 33-ba, 2000 éve lesz a pünkösnek. 2000 éves az egyház. És hogy mennyit termett ez a buzaszem, mennyi életet, mennyi Istenhez kapcsolódó életet termett ez a buzaszem, az Úr Jézus. Azóta is, és most is, mennyien vannak, egyébként mindig problémázunk azon, hogy hú, mennyien vagyunk, a legnagyobb vallás, világvallás a kereszténység a világon. A legnagyobb. Nem ez számít egyébként, csak egy dolog számít, elárulom, én, meg te. Csak az számít, hogy én ott vagyok-e. Mindegy, hogy hányan vagyunk, mindegy, hogy most többen vagy kevesebben. Az számít, hogy én Isten gyermeke vagyok, vagy nem vagyok az. Mert csak az én üdvösségemről szól a történet. A többiek, az meg az ő dolguk. Ez meg az én dolgom. Annyiban az én dolgom, hogy segítsek oda jutni az Úr Jézushoz. Azt mondja Jézus, és egy kicsit tovább lép, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Részben önmagáról is beszél, hogy ő nem az életéhez ragaszkodott, hanem a mi örök életünkhöz ragaszkodott. De ugyanígy van, aki szereti az életét, aki a saját életét, a saját vágyait akarja, és a saját terveit akarja csupán keresztül vinni, csak magára gondol, akinek csak az a fontos, hogy ő és ő legyen elől, aki nem tudja az életét átadni az Istennek, és nem tudja azt az életet élni, amit Isten neki szánt, mint Isten gyermekének, az megtartja az életét. Megtartja, mert távol tartja magát Istentől. Nem találkozik az Úrral, nem követi őt, de aki elfogadja, az meg örök életet nyer. Ugye az egyik út, mindegyik út vezet valahová. Megtartani az életét, talán sikeresnek lenni, ismertnek lenni, talán emberileg elismertnek lenni, sok mindent meg lehet tenni, de ez nem az örök élet. Aki Istennek adja hát az életét, aki alárendeli magát az Istennek, az nyer örök életet. Aki őt követi, és aki őt elfogadja. Az egyik élet, ami Isten nélküli élet, az nem örök élet. A másik az Istennel járó élet, annak a következménye az örök élet. És Jézus erről tesz bizonyságot, először magáról beszél, hogy ő meghal, sokat terem, sok termést hoz, és aztán utána a termésről van szó. Ott vagyunk azon a buzakalászon. Hozza az életünk ezt az eredményt. Valóban képesek vagyunk-e az emberileg gondolt életet, életről lemondani? És azt, amit mi helyesnek tartunk, azt háttérbe tenni, és kérdezni előbb Istent, hogy ő mit gondol? Vajon mit jelent most követni őt? Mit jelent Isten gyermekének lenni? Néha kiveszünk valamit ezekből az ajándékokból, amit Isten ad, vagy inkább azt jelenti, hogy keressük az ő útját és az ő akaratát az életünkben, és megpróbáljuk annak alárendelni a magunk gondolkodását, látását, cselekedeteit és a terveit. Jézus azt mondja, és én úgy gondolom, ez ide kapcsolódik, ha valaki nekem szolgál, engem kövessem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ezt jelenti. Ezt jelenti, hogy Isten elhív bennünket, megbíz bennünket, hogy Jézusnak legyünk a szolgái, hogy hozzá tartozzunk. Nagyon furcsa ez a megközelítés, hogy Jézus azt mondja, nekem szolgál. Tehát nem olyan jól hangzik ez, igaz? Tehát úgy, az emberek azt mondják, úgy gondoljuk, hogy valójában legyünk függetlenek. Van egy ilyen nagyon jó kifejezés, a független. Mit jelent a független? Ugye azt jelenti, hogy senkitől és semmitől nem függök. Csak hogy a bibliai gondolkodás szerint ennek az a biblia, a függetlenségnek, hogy akkor Istentől sem függök. De ha Istentől nem függök, akkor a bűntől fogok függeni. Ha nem vagyok az Úr Jézus szolgája, akkor a bűn szolgája vagyok. Nincsen más lehetőség. Vagy. Hogyha az Úr szolgája leszek, akkor a bűn rabságából az Isten szabadságába kerülök át. hogyha az Úr szolgája vagyok, akkor valami egészen új perspektíva van előttem. Nem arról szól valaki független, hogy nem függ a... Tehát olyan nincsen, hogy független. Valamitől mindenképpen függünk. Valami mindenképpen befolyásol. Ha nem az Isten, akkor egy másik vallás. Vannak olyanok, akik távol tartják magukat az Istentől. Hát ide-oda belecsépnek, elvesznek egy kis spiritualitást innen-onnan, ilyen az ember. Csak tisztázni kell, hogy ez nem a Jézus követése, ez nem a keresztény hit. Mindenki azt csinál, amit akar, nyilvánvalóan, de mi tudjuk, hogy mi, mivel Isten gyermekei vagyunk, örök életet nyertünk. Mi, akik Isten gyermekei vagyunk. Mi vagyunk azok, akiket erre elhívott. És hogyha elhívott, akkor az ő szolgái vagyunk, neki szolgálunk, neki tartozunk engedelmességgel. Ugye az egyik énekünk mondja, a bűn szolgája a gyávarab, a Krisztusé szabad. Mi hozzátartozunk. Az Urat szolgálom? Jézusnak a szolgája vagyok? Akkor őt kell követnem. Ha hozzátartozom, akkor neki kell engedelmeskednem. Olyan nincsen, hogy hozzátartozom, de igazából majd azt csinálok, amit én akarok. Nem. Az a dolgom, hogy azt keressem, mit akar az Isten. És testvérek, nagyon érdekes, mert ha azt keresem, mit akar az Isten, akkor valójában azt keresem, hogy hogyan lehetek boldogabb. Mert hogy nem arról szól ez, hogy nekünk rosszabb legyen, hanem arról szól, hogy bennünket felszabadítson. Ha valaki engem szolgál, az engem kövessen. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. El kell dönteni, kit szolgálunk. Kit szolgálunk a világot, a mostani elképzeléseket, azokat, amik mindig változnak, vagy ugyanazok, ki tudja, de egy dologban ugyanazok, az, hogy nem az Úr elképzelései, nem az Úr útja. Ez az embernek a döntése, választani kell. Jézus választásra hív. Ez a nehéz benne, ezért sokan nem akarnak hallani róla, mert hogyha ő tényleg az Úr Jézus, hogyha ő tényleg a Messiás, tényleg a megváltó, és én meg mégis nemet mondok neki, akkor az mit jelent? Akkor az örök életre, meg az üdvösségre mondtam nemet. Inkább megpróbáljuk elhalasztani ezt, nem? Jobb erről nem beszélni. Hát, csak olyan langyos víz legyünk, ne döntsünk. Ellene azért talán nem kéne, mert az olyan kemény dolog, talán nem tagadjuk meg az Isten, van, aki ezt is megteszi, lelke rajta, így szó szerint, mindenkinek a döntése, de Isten arra hív bennünket, és arra választott ki bennünket, hogy őt kövessük, hogy hozzá tartozzunk. Mert azt mondja Jézus, hogy ott lesz az én szolgám is. De hát hol lesz az ő szolgája? Hát az Úr Jézus az, aki az új szövetséget köti. Az ő szolgája, aki ott lesz, az, aki a megváltottak közösségében lesz. Az, aki oda tartozik a megváltottak közösségéhez. Hol lesz Jézus, hová tart? A mennybe. Hol lesz az ő szolgája? Ugyanott. Jézus feltámad, bennünket is feltámaszt, örök életre támaszt fel. Ez az ígéret. Ez az ígéret mindannyiunk számára, ez Isten ajándéka. De ehhez igent kell mondani, nem kényszerrel teszi az Isten, hanem nekünk kell igent mondani arra, hogy hozzá tartozunk. És a kitartásban ehhez az úthoz nekünk kell kérni a Szentléleknek a segítségét, hogy meg is maradjunk. Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Aki az Úré, aki Jézus Krisztust követi, azt az az Atyának, az Atyához tartozik. Az protekciós, azaz Atyának a kezében van. Kedves testvérek, valakik oda mentek Jézushoz, meghallották, hogy van örök élet, meghallották, hogy lehet őt követni, szabad akaratból dönteni, meghallották azt, hogy Jézus által oda tartozhatunk Istennek a népéhez, hogy Isten helyre akarja állítani, akik követik őt, azokkal azt a kapcsolatot, ami közte és az ember között megromlott. Mi vagyunk az ő népe, mi vagyunk azok, akik ma az ő ajándékát kapjuk meg, mi vagyunk azok, akik az ő vezetésében bízhatunk, és akik őt imádhatjuk. Használjuk ki ezt a lehetőséget. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 823. dicséret éneklésével. A 823. dicséretnek most a harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Harmadik, negyedik és ötödik verseit. 823. dicséret, harmadik verse így kezdődik. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket és hálaadásainkat az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Együtt is könyörögjünk felállva. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te meg tudtál bennünket szólítani, és elhívtál, hogy veled találkozzunk, és hogy az egész életünket bátorítsad, erősítsed, megtartsad. Köszönjük, hogy valóban úgy munkálkodsz, csodásan munkálkodsz, sokszor a háttérben. Mi még nem is értjük, hogy mit akarsz keresztül vinni, mit akarsz véghez vinni az életünkben, de mégis úgy igazítod az útjainkat, hogy végül oda találjunk hozzád. Köszönjük, hogy igazából nem mi találtunk rád, hanem te találtál meg minket. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, hiába mentünk mindenfelé, hiába távolodtunk és mentünk a magunk feje után, és hittük azt, hogy mi akkor vagyunk függetlenek, ha nem ismerünk téged, hiába történt, köszönjük neked, hogy te közben végig azon munkálkodtál, hogy a te szavadat meghalljuk, megértsük, és hitben járjunk, téged kövessünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, kegyelmedet, amelyet megmutatsz a mi életünkben is. Így imádkozunk ezen a vasárnapon, és hálát adunk az igéért, köszönjük neked, hogy van Bibliánk, köszönjük azokat, akik ezen igyekeztek, hogy írva legyen, továbbadva legyen, kiadva, fordítva legyen. Biblia vasárnapon imádkozunk azokért, akik ebben a szolgálatban vannak, a Biblia fordítás, kiadás és terjesztés szolgálatában. Kérünk, hogy legyen áldás ezen a szolgálaton, legyen áldás azokon, akik ebben igyekeznek mindannyiunk számára. Urunk, hozzuk eléd a mi betegeinket is, kérünk, hogy te légy a gyógyítója mindazoknak, akik a felépülésükben reménykednek. Te állj oda gyülekezet betegei, szeretteinkhez is, és mindenkihez, aki ilyen nehéz helyzetben van. Segíts imádkozni értük és velük, és adj erőt nekünk, hogy megtaláljuk a te kegyelmedet ebben is. Urunk Istenünk, így könyörgünk most a békéért. Kérünk, hogy legyen mindenütt béke, újabb háborúk, újabb szenvedések, fegyverek ropogása. Urunk, mi olyan tehetetlenek vagyunk ebben, kinek van igaza, el lehet ezen vitatkozni, de mi csak azt kérjük, hogy legyen béke. Urunk, teremts békét az emberek számára, és engedd meg nekünk, hogy különösen is a szomszéd országban dúló háborúért különösen is imádkozzunk és könyörögjünk, hogy az véget érjen, és hadd hozzuk eléd külön is a kárpátaljai magyaroknak a helyzetét, bárhol legyenek a világban. Urunk Istenünk, előtted hajtunk fejet, és kérjük a te vigasztalásodat a gyászolók számára, akik elveszítették hozzátartozójukat, és különösen azért a családért imádkozunk, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett családtagjuktól, hozzátartozójuktól, gyülekezetünk tagjától. Kérünk, hogy Úr Jézus Krisztus a te igédben és a te szeretetedben valóban vigasztalást nyerhessenek. Áld meg a gyülekezetünk szolgálatát, minden keresztény közösséget, református egyházunkat és keresztény egyházainkat. Kérünk egyházunk, népünk vezetőiért, hogy te adj nekik bölcsességet minden tekintetben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, egyházfenntartói hozzájárulást, persejpénzt, azoknak is, akik a közvetítést nézik és úgy támogatják akkor vagy utólag az egyházközségünket.
Kedves Géza, névnapod alkalmából szeretném téged köszönteni Isten áldásával, egy kis folyékony nedűvel és egy áldás éneklésével. A 134. Zsoltár 3. versét énekeljük el áldásként a tiszteletes úrnak.
Nagyon szépen köszönöm, ez meglepetés volt, nem számoltam rá. Ugye Géza nap volt a héten, talán szerdán, ha jól emlékszem, úgy elrohant, de akkor hadd fejezzem, én meg Géza vagyok, hadd fejezzem ki a, hogy mindenkinek, nem vagyok olyan ilyen jó egyébként a névnapokban, Zoli bácsim volt ebben profi igazából, ugye nyugdíjas lelkipásztorként ismertem meg, mindenkinek számon tartotta a névnapját, én nem vagyok ebben ilyen jó, hogy akinek lemaradtam a névnapi köszöntéséről, Isten éltesse azokat is. Az Isten tiszteletünk végén előbb a záró éneket énekeljük, a záró ének után következik az áldás, és az áldás után nemzeti imádságunk a himnusz, és utána pedig a kávéház. A záró énekünk a 290. dicséret, gondoltam, hogy ez kapcsolódik az igéhez, vezess Jézusunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.